Sziasztok, ismét jelentkezik a NEK Podcast, a műsorvezetők Gőber Ágoston.
És Gyarmati Orsolya.
És jubilálunk, 25. alkalom, hogy podcast beszélgetést hallgathattok. Nem akármilyen vendégünk van, szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Szena Dagadut. Isten hozott.
Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek.
Aki esetleg nem tudná, de biztos mindenki tudja, te az Ári Mafiának az énekes nője vagy, többek között. Járjátok a világot, koncerteztek, vagyis hát jártátok, de aztán jött a szokásos, amit mindig ilyenkor elmondunk, a járvány. Hogy töltöttétek, hogy töltötted az elmúlt évet, mire volt ez neked jó, ez a leállás?
Nekem, ha lehet ilyet mondani, akkor jókor jött, ugyanis én szültem egy csodálatos kisfiút pont 3 hónappal a karantén kezdete előtt, úgyhogy így nekem könnyű volt belemerülni a családi életbe és a bavázásba, úgyhogy annyira nem fájt, hogy nem mehetek sehova, mert amúgy is egy kicsit ilyen begubózós és otthon lévős hangulatban voltam, úgyhogy nekem így telt az évem, hogy gyerekekkel és az otthoni oktatás varázsaiba is belemerültünk, a nagyobbik lányommal, az is elvett egy pár évet az életből. És leginkább csak ez, család, a ház körül tenni-venni kicsit, itt egy kis festi, amit elhalaszt az ember, hogy nem csinálja meg, csak majd, ha lesz idő, na most volt. Uh-huh. Úgyhogy otthon teremtés, otthon hangulat építés és babázás, gyerekezés, ezzel töltöttem az évet.
Azt mondod, hogy ez a kicsit begubózós állapot volt jellemző, de azért, hogyha rád gondolok, akkor neked nagyon fontos a társadalmi szerepvállalás, felelősségvállalás. Ez az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt évekre visszatekintve, hogy volt az életedben?
Valahogy engem így az évek alatt így megtaláltak egy pár ilyen, hogy is mondom, szervezet vagy csapat, akik gondolták, hogy jó arca, hangja lehetnék az ő ügyeiknek, és nagyon örülök, amikor így történik, hogy így jön valaki, és egyrészt bátran jön hozzám, és felkér, és betekintést ad az ő világába, és ez egy óriási felelősség, és ez egy óriási megtiszteltetés is szerintem, és főleg, hogyha találok magamban olyat, ami hogy mondják így szépen, megértem, és értem, és tudok is vele azonosulni. Az azonosulás, azt a szót kerestem. Igen, ez a kávé most hiányzik, nem? Igen. Szóval én nagyon örülök, hogyha vannak olyan ügyek, amikkel tudok együtt dolgozni, és együtt élni, és szerintem nagyon fontos is, hogy az ember, hogyha olyan helyzetben van, akkor tudjon vállalni ilyen társadalmi szerepeket, úgyhogy igyekszem én is jelen lenni a világba, az életbe, és a jó ügyekért lenni.
Zenész vagy és énekes, mi az, amit te közvetíteni szeretnél? Nem feltétlenül most egy-egy számodra gondolok, hanem általában a zene az éneknek a varázsával az emberek felé.
Nekem az egyik legfontosabb dolog, ami a zenével kapcsolatos, hogy a zene gyógyít. Egy gyógyító erő, a legnagyobb gyógyító erő. Hogyha rossz kedved van, hogyha fájdalmat érzel, hogyha nem tudsz mozogni, nem tudsz kimenni, felszabadít, kiszabadít, meggyógyít egész egyszerűen. Úgyhogy én ezen az alapelven magamból is kiindulva magamat gyógyítani, ilyen terapeutikusan szoktam írni ki magamból érzéseket, érzelmeket, feldolgozni eseményeket, ilyesmi, és ezáltal, hogy magamon is segítek ezzel, nagyon remélem, hogy másoknak is. És ez a jó kedvre derítés is egy gyógyítás, úgyhogy hogy én ezt a módot szeretek adni, és valahogy segíteni az embereknek, meg magamnak is.
Nagyon tetszett nekem, az egyik interjúdban fogalmaztál így, hogy a zene az olyan, mint hogyha az emberiségnek egy ilyen közös nyelve lenne,
így,
egy ilyen közös,
igen,
kapcsolódási pont.
Igen, igen, szerintem ez a legcsodálatosabb dolog, hogy bármilyen nyelven énekelhetsz, vagy hallgathatsz zenét, és az érzelem jön át, a hangulat, a feeling, az a mély gyógyító erő, amihez nem kell se kotta, nem kell nyelvet érteni, csak érezni. Ezt érezni mindenki tud. jó esetben.
Félig gánai vagy félig magyar. A kinti hagyományok, a múltad, az ottani neveltetésed, vagy akár a vallásosság, mennyire határoz meg téged?
Oh, wow, ez egy nagy kérdés. Mindenképpen meg vagyok formázva azáltal, hogy hogy születtem, hova születtem, kikhez születtem, és hogyan nőttem fel. Én Gánába születtem, 18 éves koromban költöztem ide Magyarországra, és Gána egy nagyon nagy vegyes hely. Úgy értem, hogy mint én a bőrszínemmel, vagy a kulturális egyvelegemmel, Gána is egy nagyon divers kultúrájú hely. Nagyon sok népcsoport él, nagyon sok más felfogásokkal, más vallásokkal, más életszemléletmódokkal. És szerintem nagyon mázlista vagyok, hogy ott oda születtem így ebbe a bőrbe, mert a befogadás, az elfogadás, ezek nagyon nagy leckék voltak nekem Gánába, ugyanis igazából, ha tudod, ismered a tiszteletet, akkor onnantól kezdve jó helyen vagy. És nem az alapján, hogy milyen nyelven beszélsz, meg milyen vallás, melyik templomba jársz, ilyesmi. Mindemellett Gána egy nagyon vallásos ország is, vagy egy nagyon spirituális ország. Ha csak a tradicionális hitvilágból indulsz ki, az is egy nagyon erős egy erős dolog, és a kereszténység, a muzulmánság, ezek mind keverednek is, meg tényleg így minden sarkon van egy templom. az egyik. Úgyhogy az is bele van szőve az életbe, de mondom így, annyira vegyesen összekeverve az élet ízét, a kultúrát, a másságot, hogy ez egy szerencsés ember vagyok, hogy egy olyan helyen születtem, ahol ez formál. Az, hogy így látsz mindenfélét, és nem egy bizonyos kis sarokban állsz egyedül.
Most kiemelted, hogy milyen leckéket kellett megtanulnod az életed során. Néhány ilyen konkrétumot ki tudnál emelni? Ilyen meghatározó pontokat, amiből úgy érzed, hogy nagyon sokat tanultál?
Fú, egész konkrétan leckéket, hogy is mondjam, hát mivel az apámnak a családja például, a nagyapám is egy animista volt, egy tradicionális hitvilágban hit, de azt is őt megismerni, őt elfogadni, nagyon kíváncsivá is tett erre az egész világra, és ennek az összeköttetése a modern vallások, úgy modern, hogy a behozott vallások Afrikába, hogy kapcsolódnak, és ő azt a családot megismerni, és abszolút tiszteletet érezni az ő hitüknek is, az nekem egy csodálatos dolog. Én mai napig mindenkit tisztelek, a bármiben is hisz, és annyira jó, hogyha ők is úgy elfogadnak, amilyennek vagy, tudod? És nekem az egy óriási lecke, hogy így a családon belül megismerni és összekapcsolni embereket, függetlenül attól, hogy miben hisz és honnan jött. Például very big lecke.
Mondtad itt többször is, hogy ahonnan jövünk, a származás, a tradíciók mennyire meghatároznak és akár sokszor segíthetnek is, de szerinted te, aki azért egy sokkal szélesebb látókörből látod a világot, mi segíthet az embereknek, hogy most eligazodjanak, vagy mik azok a kapcsolódási pontok, amihez hogyha megtalálnak, akkor könnyebb lesz?
Nagyon-nagyon sokáig úgy éltem, hogy abszolút az énben találni a központot, és az erőt, és a magabiztosságot, és a tudást, és ilyesmi. Aztán rá kellett jöjjek, hogy az nem elég. Tényleg kell, hogy hogy nagyobban tudjál gondolkozni világi méretekben, a világi méretű szeretetben, vagy bármi nagyban tudjál gondolkozni, ahhoz kicsik vagyunk. És tényleg kell egy isteni kapcsolat, vagy egy égi kapcsolat, valami, ami nem a fizikai, a spirituálisban én nagyon megtalálom a megnyugvást, és a egyensúlyt és a balanszt a fizikai világ és az égiek között. Szerintem nagyon fontos, hogy belássa az ember, hogy kicsi és kevés bizonyos dolgokhoz, és hogyha nem hívő úgy egy ember, az nem baj, de szerintem abban azt be kell ismerni, hogy van nagyobb nálunk, és ennek a elfogadása, befogadása már egy felszabadító érzés, és valahogy a lelket megtalálni magadban, és azt táplálni, és próbálok olyan nyelven beszélni, hogy valaki egyáltalán nem vallásos, vagy nem hisz, hogy olyan szavakat használni, hogy tényleg a lélek, a belső, az a megmagyarázhatatlan szál, ami a csoda az életben, ezt egy kicsit táplálni és energiát adni neki.
És ezt a balanszot a mindennapokban hogyan, gyakorlatban hogyan kell ezt elképzelni? A te életedben ez hogyan jelenik meg?
Nekem is egy gyönyörű kavalkád így a lelki életem igazából, mert onnantól kezdve, hogy miközben sétálok, én a Makkos Mária templom felé szoktam sétálni sokat az erdőbe, és akarva akaratlanul nekem mindig, miközben sétálok, egy néhány üdvözlégy Máriát el szoktam magamba mondani, mert az egy zarándokút, és Máriát tiszteli, és az része, felismerem, megismerem, és szeretem ezt csinálni, úgyhogy imák is vannak így a mindennapokban. Gyertyát gyújtok sokat, valahogy a fény és az a nyugtató erőt ad nekem, hogy van gyertya, főleg, hogyha események vannak, vagy valami nyugtalanság, ilyesmi, az engem mindig megnyugtat, úgyhogy nagyon sok gyertyám van. Van egy ilyen kis oltárszerűségem, illetve tisztelve az afrikai múltamnak, vannak afrikai faragásaim, meg ilyenek, amik valahogy így nekem ilyen reprezentatív a családra és az emberekre, akik körülvesznek, ilyesmi, úgyhogy ott is gyújtok egy kis gyertyát, és azzal csak így az őseimre is emlékszem. Úgyhogy vannak szentélyeim, vannak imáim, amiket mondok, és ezzel ilyenekkel például.
Most beszéltél Máriáról, és hát onnan is ismerünk téged, hogy a TV2 produkciójában most húsvétkor elvállaltad Mária szerepét.
Igen.
Hú, erről mesélnél egy kicsit, hogy hogyan mondtál igent erre a nagy felkérésre?
Csodálkoztam először is, hogy kaptam egy ilyen meghívást, felhívást, telefonhívást, több okból is. Egy, Máriát eljátszani kell hozzá egy kis gerinc, az egy felnőtt feladat. Egy ekkora produkcióban még hozzá, mert ugye Helendi Gábor egy nagyon neves, hanem az egyik legnevesebb rendező az országban. Temesi Bertalan, aki a zenei producer is, egy nagy név, és a dalok is, amik a legelején mondták, hogy konkrétan miről lenne szó, azok is nagyon nagy dalok. Úgyhogy sok szempontból így egy óriási feladat volt, hogy nekem főleg, hogy én általában a saját szövegeimet szeretem énekelni, és a saját dolgomat csinálni, és nem mindenki hagyom békén. Úgyhogy más emberek dalait elénekelni magyar nyelven, klasszikus dalokat, amiket mindenki is, mert nincs hiba lehetőség, tudod, nem úgy van az. Úgyhogy sok szempontból egy challenge, egy kihívás volt, és azt tetszett meg benne nagyon. Főleg így a Covid alatt csendben, tudod, így nagyon nem a világban élve, semmi nagy impulzus nem ért, és azt felismertem, hogy na ez, ha kell egy kihívás, akkor ez az. Úgyhogy azért is vállaltam be, mert tetszett, hogy több szempontból össze kell szedjem magam, és felkészüljek, és kellett valami, ami ezt csinálja. Úgyhogy így vállaltam, tudván, hogy nagy dolog lesz nekem.
És milyen volt Máriának lenni?
Csodálatos. Csodálatos. Ugyanis abszolút lelkiekben, fizikailag gyakoroltam a dalokat, jegyeztem a szöveget, de lelkiekben is nagyon, nagyon, nagyon sok energiát adott, nagyon sokat imádkoztam, tényleg így 1000 éve nem mondtam ennyi üdvözlégymániát, mint most. Sokkal többet mentem fel oda, gondolkozni, átszellemülni, olvasgattam történeteket, hogy értsem és átérezzem, hogy ő pontosan mit élt át, hogy ne csak elénekeljek dalokat, hanem átérezzem a történetet, és tudjam reprezentálni őt.
Ennek a passiónak a koncepciója azért meglehetősen más, mint amihez hozzászoktunk, úgy
az
általában.
Az is
tetszett. Ez a frissesség, ez neked mennyire jött be?
Nagyon, nagyon, nagyon. Hát szerintem egy 2021, egy történetet elmondani, ami ilyen régi, vagy ilyen ősi mondhatom, úgy, hogy esetleg új fülekre találjon, csak így lehet. Szerintem csodálatos, hogy másképpen van előadva, és más megközelítésből, más dalokkal, amiket már ismernek, de így van, egy új köntösbe rakni a történetet, szerintem nagyon fontos, hogy olyan emberek is felfoghassák esetleg, akik egyáltalán nem gondolkoznak sem Jézus történetében, sem Istenben, vagy akármi, egy csodálatos storytelling, mesemondás mód szerintem.
Nem csak Mária szerepére kaptál felkérést mostanában, hanem a NEK hírnöke is lettél. Jókor jött ez az életedbe, ez a felkérés?
Annyira érdekes, hogy így meglepetés hátán nekem az elmúlt fél év, mert ez is egy teljesen váratlanul élt, és egy kicsit így néztem is, hogy ez, hogy? Miért? Hogy hova tegyem ezt a dolgot? Aztán örültem neki, és elfogadtam, mint csodás ajándékot az égiektől, valahogy így biztosítva és bizonyítva, hogy jó úton járok, és fontos, amit csinálok, és fontos, hogy én is felvállaltam magamat, és nagyon fontos, hogy beleálltam a kihívásba, és igyekeztem alázattal mindezt megtenni, és ez egy szép visszaigazolás szerintem nekem, hogy ügyes voltam.
És milyen érzések kavarogtak benned? Hogy volt valami elképzelés? Hú, eukarisztikus kongresszus nagyon komolyan hangzik, de hogy...
Igen, hogy mi az? Ki lesz ott? Miért? Igen, úgyhogy sok kérdés természetesen. Első körben azért is lettem belehívva a körbe, mert ugye magamat kell adni, legelsősorban, és azért nagyon csodálatos, énekelnem kell. Azt kell csinálni, amit amúgy is szeretek csinálni, és viszont így sok éven keresztül nem úgy élem a vallásosságomat, nem járok templomba, nem járok rendszeresen misére, ilyesmi, magamban táplálom ezeket, és az is érdekes, hogy azzal, hogy a Mária szerepet elvállaltam, most egy kicsit jobban visszaköszön a múltam ebből a szempontból, és ennek is örülök, mert szerintem időszerű nekem is ez a lelki út, és ez a újra táplálkozás a vallásosságomban, úgyhogy nagyon szép összefonások ezek.
Olyan érdekes téged hallgatni, mert egyrészt látszik, hogy nagyon határozott vagy, nagyon szereted, ha úgy történnek a dolgok, ahogy te úgy elképzeled, de közben folyamatosan nyitott vagy, ugye az ilyen helyzetekre, amikor úgy megtalál, ahogy fogalmaztál, vagy úgy, igen, egyszer csak ott van. Tehát, hogy azért beengeded azt is, amit úgy kap, eléd rak az élet. Hogy van jelen ez a kettőség az életedben?
Nem, de lehet, hogy azért, mert zenész vagyok, és megtanulsz egy olyan frekvencián lenni, hogy hallod, vagy látod, amikor jön valami, mikor kell engedni, mikor kell elfogadni, mikor kell, főleg, hogyha élő zenekarral játszol, élő zenészekkel, és mondjuk improvizáltok, és egyszerre mindenki elkezd játszani, és meglátjátok, hogy mi sül ki belőle a végén. Ez egy ilyen az élettel is, egy improvizált tánc, mert hogy nem tudod, hogy mi fog történni, csak látod, most ő szólózzon egy kicsit, most nem pofázok bele, én most engedek. Hallom, hogy a basszus most hív, most akkor ő játszon egy kicsit, és akkor vissza, most én fogok előjönni, és most én fogok a központba lépni, és ezt így meg kell tanulni, hogy hogyan dolgozol emberekkel, hangokkal, élettel. És szerintem ezért tudok ilyen lenni, mert sokat zenéltem.
Mondtad, hogy akkor köztetek zenészek között van egy különleges dinamika. Mi a helyzet a közönséggel való kapcsolata? Hiszen most az elmúlt időszakban egyáltalán nem volt, de lesz.
Lesz. Oh yeah. Lesz. Abszolút. Hát főleg, hogyha az Árnyomafiát nézzük, egy olyan energiacsere van a zenekar és a közönség között, amikor megy egy élő koncert, hogy ez leírhatatlan. Tényleg egy ilyen, megmozdulnak a kövek meg a hegyek, mert óriási energiát adnak ők, és adunk mi, és egy ilyen csodálatos vibráció és frekvencia jön létre, amit a bőrödön lehet érezni napokig utána. Tényleg megváltozik a rezgése az embernek, amikor van élő koncert, és ez egy fantasztikus dolog, egy tényleg varázslat és csoda, és ezért is vagyok teljesen nyugodt, hogy lesz még ilyen, mert ez is az élet része, és kell, és itt van a gyógyító erő is, és itt van, ami szerintem most az embereknek is nagyon kell, egy kis vibration, egy kis vibráció, úgyhogy szépen, finoman elkezdünk újraépítkezni.
Beszéltél itt energiáról, rezgésről, és ugye az neved, az eredeti neved az, hogy Szena, de van magyar neved is.
Veronika.
Mit jelentenek számodra ezek a nevek, és akár a gyerekeid nevét is ide hozhatjuk?
A név nagyon fontos dolog. Gánában különösen fontos része az életnek az, hogy milyen nevet kap az ember, és mikor kapja ezt a nevet. Jól átfontoltan adnak nevet mindenkinek a 7. napon születés után, hogy egy kicsit a karaktert is megismerjék, és úgy megtisztelik egy olyan névvel, amit egy egész életen át meghatározza, hogy ki vagy, és mit csinálsz. Nagyon fontos dolog. Úgyhogy én nagyon szeretem mind a két nevemet. A Szena az azt jelenti, hogy Isten ajándéka, vagy Isten ad, attól függ, hogy hogyan fordítod, de ez is egy óriási erőt adó dolog, hogyha bizonytalan vagyok, vagy az önbizalmam valamitől egy kicsit szenved, akkor hello, figyelj, a nevedben is ott van. Ad. Nyugi. Meg jó lesz. És a Veronika is, most még egyszer a pasió kapcsán elmentem a Kálvária dombra, ott a nem messze tőlem, és ugye a stációkat nézve egyszer csak ott találtam magam. Mondom, jé, de jó. Itt is itt vagyok a történetben. Valahogy az is egy jó visszaigazolás volt, hogy a nevem alapján abba a történetben találtam magam, amihez szerepet adok. Szóval így ezek az összeköttetések nekem nagyon fontosak. Úgyhogy az én gyerekeimnek is nagyon megfontoltan adtunk nevet. Sok-sok kereséssel, sok-sok kérdéssel a család felé Gánában, mert nagyon szerettem, mindenképpen akartam neki gánai nevet is, meg magyar nevet is. Úgyhogy a lányom, ő élő, Kekeli Katalin, az élő is egy csodálatos név, nagyon tetszik, hogy így élő, hát még jó, hogy... És a Kekeli az azt jelenti, hogy fény, és általában természetes forrású fényt jelent, és egyébként a december 21-én született, amikor jött a fény, és mellette a Katalin, az azt jelenti, hogy tiszta, úgyhogy élő tiszta fény. Ez is szerintem egy szép alapja, egy szép ajándék neki az élethez, hogy nyugodt lehet, hogy valami jól van vele, tudod? És a fiam meg viccesebben kapta a nevét, mert nagyon terhes voltam, és a unoka öcsém és az unoka húgom Gánába sokat beszélgettünk, és hú, mi legyen a neve, kezdjünk el neveket gyűjtögetni, és az unoka öcsém 7 éves Miska mondta, hogy legyen az a neve, hogy Farkas, vagy Atletico. Vagy Ronaldo, mert nagy foci rajongó, és mondtam, hogy hát ezekből lehet, hogy akkor a Farkas nyer, és onnantól kezdve elkezdtük Farkasnak becézni a pocakba, és maradt élő Farkas, és mondom, akkor mi legyen a gánai név, és a Della, egy név, amit a férjemmel még a Kekeli előtt gondoltuk, hogy ha lesz egy fiunk, akkor Della, Delali, Della, és Della megmentőt jelent. Úgyhogy az élő megmentő farkas. Szerintem az is egy férfias, nagy, erőt adó, vagány név, ami remélhetőleg neki is ad majd erőt az életben.
Nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz a nevekről, és az jut eszembe, hogy különösen a saját nevednél, hogy mennyi erőt ad, amikor elbizonytalanodsz, hogy most ebben a helyzetben, amikor nagyon sokan vannak otthon úgy, hogy bizonytalanok, hogy esetleg elveszett a munkájukat, családtagjukat elvesztették, hogy mit mondanál, mivel bátorítanád az embereket ebben a helyzetben?
A remény, a hit, az nem hal meg, nem halhat meg. Úgyhogy táplálni kell, és etetni kell a reményt is, meg hinni kell abban, hogy hiszel. Hülyén hangzik, de tudatosan kell úgy élni, hogy így felkelsz reggel, és eldöntöd, hogy pozitívan vagy negatívan. Milyen hozzáállással akarsz egy napot véghez vinni, és akarsz-e jót benne, vagy beleülsz, és megemészt a fájdalom, vagy a bússág, vagy a komorság, és ezt minden nap el kell dönteni, és én mantrázom magamnak néha, hogyha nehéz napjaim vannak, egy bármilyen mondatot kitalálok magamnak, ami éppen aznap. Én ma sokat fogok mosolyogni, és így mondogatom magamnak, miközben csinálom a dolgomat. Ez egy ilyen banális példa volt, de tudatosan kell etetni a jót, amit szeretnél, vagy a szépet, amit akarsz. És ja, így tudatosan kell eldönteni, hogy boldog leszel, és jóra a reményre figyelsz, és a boldogságra és az élet keserű, de finom részére, a elfogadásra, és sok-sok-sok zenét hallgatok, és az ima, az nem utolsó.
Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Szena Dagadó, az Ári Mafia énekesnője és annak hírnöke volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél és beszélgettél velünk.
Köszönöm a meghívást.
Ti pedig hallgassatok minket továbbra is, még sokszor 25 adás erejéig. Búcsúzik a két műsorvezető, Gyarmati Orsolya
és Gőbel Ágoston.
Hírek.